Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyeki és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
A következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella, színművésznő.
A szeretetnek ezt a titkát nem merítjük ki az örökké valóságban sem. Ó emberiség, miért csak oly ritkán gondolsz arra, hogy Isten valóban köztünk van? Ó Isten báránya! Nem is tudom, mit csodáljak benned legjobban. Szelídségedet és rejtőzködésedet? Az emberekért való önfeláldozásodat? Vagy irgalmad örök csodáját, amely a lelkeket megváltoztatja, hogy felemelhesd őket az örök életre? Bár el vagy rejtve, de hatalmad ereje többnek mutatkozik, mint az ember teremtésében, bár irgalmad minden hatósága működik közre lelkünk megmentésében, de csendesen és rejtve. A szűzanya jelenése. Nagy fényességben pillantottam meg Isten anyját. Fehér ruhában volt, telehintve aranycsillagocskákkal. A ruha ujjait háromszög alakban arany szegélyezte. Égszínkék köpenyt viselt, ami könnyedén borította vállait. Fején könnyű, áttetsző fátyol. Haja kibontva, szépen elrendezve. Aranykorona volt a fején, csúcsain keresztekkel. Bal karján tartotta a kis Jézust. Így még sohasem láttam a szűzanyát. Jóságosan nézett rám, s ezt mondta: én vagyok a papok anyja. Leengedte karjáról a kis Jézust a földre, égre emelte jobb kezét, és így szólt: ó Isten, áld meg Lengyelországot, áld meg a papokat. Aztán azt mondta nekem: mondd el a papoknak, amit láttál. Elhatároztam, hogy az adódó legelső alkalommal elmondom ezt az atyának, bár magam nem értettem meg ezt a jelenést. Ó Jézusom, te látod, milyen hálás vagyok Sopockó atyának, aki művedet oly széles körben elterjesztette. Ez az alázatos lélek minden vihart kiált. A támadások nem bátortalanították el. Hűen követte Isten rendeléseit. Amikor egy napon egy nagyon hanyag nővér vette át a betegápolást, bizony ugyancsak rákényszerültem az önmegtagadásra. Egy nap elhatároztam, hogy megmondom ezt az előjáróimnak, de meghallottam lelkemben a hangot. Viseld türelemmel, majd más hívja fel a figyelmet erre a dologra. A nővér még egy hónapig gyakorolta a betegápolást. Midőn egy kis időre kimehettem az ebédlőbe és a rekreációra, hallottam újra a figyelmeztetést. Más nővérek most fogják felvetni ennek a nővérnek a hanyagságát, de te hallgass, ez alkalommal ne szólj egy szót se. Heves vita indult a nővér felől, de ő semmit sem tudott felhozni mentségére. A többiek valamennyien azt mondták: önnek meg kell javulni a nővér, s jobban kell ellátni a betegeket. Láttam ebből, hogy Jézus nem mindig akarja, hogy mi mondjuk ki a véleményünket. Megvannak a maga útjai, s tudja, mikor van az ideje, hogy szóljunk. Ma ezeket a szavakat hallottam. Az ószövetségi népemhez prófétákat küldtem villámokkal, mennydörgésekkel. Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani. A büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm. Így válaszoltam: ó Jézusom, te magad szólj az emberekhez, az én szavaim oly jelentéktelenek. A lélek várakozása az Úr jövetelére. Nem tudom, ó Uram, mely órában érkezel, ezért hát állandóan éberen figyellek, én, a választott jegyesed, mert tudom, szereted, ha váratlan az érkezésed, ám a tiszta szív, Uram, messziről megérez téged. Csendben várok rád, Uram, szívemben oldhatatlan vágytól égve. Érzem, szeretetem irántad mint lángol, mint lobogó lángnyelv életem végén feltör majd az égbe, amikor majd teljesül minden kívánságom. Jöjj hát, Ó, édes Uram, vedd magadhoz sóvárgó szívemet fel az egek magas honába, hol vár a te örök életed. Mert a földi élet örökös haldoklás. Szívem érzi, az ég magának teremtett. A földi völgyben itt ezért nem leli honát, mert otthonom az ég. Rendületlenül hiszem ezt. Dicsőítsd lelkem Isten felfoghatatlan irgalmát, mindent az ő dicsőségére. Krakkó, 1938. február 10-e, 6. füzet. A legméltóságosabb oltári szentségről nevezett Faustina nővér az irgalmas szűzanya nővéreinek kongregációjából. Szívem vágyódva vonzódik elrejtőzött Istenéhez, ki éjjel-nappal velünk lakozik a fehér ostya színében, irányítja a világot, és a lelkekkel érintkezik. Szívem oda vonzódik, hol az én Uram rejtőzik, ahol az ő végtelen, kifosztott szeretete rejlik. Szeretetem érzi, hogy itt fakad az élő víz, itt van az én élő Istenem, bár még fátyol rejti. 1938. február 10-e. A szemlélődés alatt az Úr megismertette velem az ég és a szentek örömét, amit érkezésünk jelent nekik. Szeretik Istent, szeretettük egyedüli tárgyát, de minket is szívből gyengéden szeretnek. Isten arcáról sugárzik mindenkire az öröm, mert színről színre láthatjuk őt. Ez az arc oly édes, hogy a lélek minduntalan elragadtatásba esik láttára. Maga az Úr késztet arra, hogy imákat és himnuszokat írjak irgalmáról. Ezek a dicsőítések szinte maguktól tódulnak ajkamra. Megfigyeltem, hogy maguktól lepik el tudatomat az Istent dicsőítő szavak, s el is határoztam, hogy amennyire erőm engedi, papírra vetem őket. Érzem Isten késztetését. Rövid időre meglátogatott egy nővér, miután az engedelmességről beszélgettünk, azt mondta. Most értettem csak meg a szentek viselkedését. Köszönöm, nővér. Lelkemben nagy világosság gyúlt, sokat tanultam most. Ó Jézusom, ez a te műved. Te szóltál ehhez a nővérhez. Éppen akkor jött be hozzám, amikor teljesen elmerültem Istenben, illetve abban a percben, amikor ebből az elmélyülésből éppen magamhoz tértem. Ó Jézus, tudom, csak akkor lehet az ember hasznos, ha igyekszik a legszorosabb kapcsolatba kerülni veled, örök szeretet. Az Istennel egyesült lélek egyetlen szava több jót fakaszt a lelkekben, mint egy tökéletlen lélek ékes szóló értekezése, illetve prédikációja. Láttam András atya csodálkozását viselkedésemen, de mindent Isten dicsőségére. Úram, nagy a te kegyelmed, amely lelkünket a magasságokba emeli. Nagy hálával tartozom Istennek, hogy ilyen tisztán látó papot adott nekem, hiszen hagyhattál volna bizonytalanságban és tépelődések között, de jóságod segítségemre sietett. Jézusom, képtelen vagyok jóságodat felsorolni. Leányom, a harc halálodig fog tartani. Utolsó lélegzetvételedkor szűnik meg. Csendességgel fogsz győzni. 1938. február 13-a. Láttam, milyen kedvetlenül ment az Úr Jézus némely lélekhez a szent áldozásban. Megismételte a szavakat. Úgy megyek be némely szívbe, mint új kínszenvedésemre. A szent óra alatt melyet igyekeztem megtartani, megpillantottam a szenvedő Jézust. Így szólt hozzám. Leányom, ne fordíts oly nagy figyelmet a kegyelmet hordozó edényre, hanem csak magára a kegyelemre, amit én adok neked. Az edény ugyanis nem mindig fog tetszeni, így a kegyelem is veszélybe kerülhet. Meg akarlak védeni ettől, és azt kívánom, soha se nézd az edényt, amiben neked a kegyelmet kínálom, hanem lelked minden figyelmét arra fordítsd, hogy kegyelmemnek a lehető legjobban megfelelj. Jézusom, ha te magad nem csillapítod lelkem vágyódását, senki sem bírja azt megvigasztalni, sem csillapítani. Minden közeledésedre lelkemben a szeretetnek új fellángolása bontakozik ki, de új haldoklás is. Lelkem ugyanis a te rendkívüli közeledésed ellenére is még csak távolból szeret téged, s belehal szeretetének elragadtatásába, mert ez még nem az örök és teljes egyesülés, még ha olyan gyakran is nyíltan érintkezel is velem. De ezáltal megnyitott bennem a szeretet mélységét, s felkeltett szívemben és lelkemben mérhetetlen vágyódásomat utánad, ó Istenem! Ez az Isten utáni végtelen, mély vágyódás itt a földön sohasem elégülhet ki. Isten tudatta velem, hogy mennyire kívánja a kiválasztott lelkek tökéletességét. A választott lelkek fények a kezemben, akiket a világ sötétjébe dobok, s így megvilágosítom a földet. Ahogyan a csillagok megvilágítják az éjszakát, úgy világítják meg a választott lelkek is a földet. Minél tökéletesebbek ezek a lelkek, annál nagyobb az egész világot elárasztó fényük, amit kisugároznak. Ismeretlenek lehetnek, rejtve a közelállók előtt. Mégis a legtávolabbi országokba is visszatükröződik szentségük a lelkekben. Ma azt mondta nekem az Úr, leányom, ha a Szent Jónáshoz, irgalmam forrásához járulsz, mindig lelkedbe folyik a szívemből fakadó vér és víz, és megnemesíti lelkedet. Minden alkalommal, ha a Szent Jónáshoz közeledsz, merülj el nagy bizalommal irgalmamban, hogy kegyelmeim árját áraszthassam lelkedbe. Amikor a Szent Jónáshoz közeledsz, tudd, hogy én magam várok rád a gyontató székben. Csak elrejtőzöm a pap alakjában, de magam hatok a lelkekre. Itt találkozik a lélek nyomorúsága Isten irgalmával. Mondd meg a lelkeknek, hogy az irgalomnak ebből a forrásából csak a bizalom edényével meríthetnek. Ha nagy lesz a bizalmuk, az én nagy lelkűségem is határtalan lesz. Kegyelmem bősége az alázatos lelkeket árasztja el. A gőgösek szegények és nyomorultak maradnak, mert kegyelmeim elkerülik őket, s az alázatosoknak jutnak.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővérnaplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Barócai Bernadett volt.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jelentős összeggel járul hozzá a Szerencsejáték ZRT az árvízi védekezésben érintett települések támogatásához. A Nemzeti Lottó Társaság ígéretél szíven egyik termékének egy heti bevételét és a szuperkoncert helyszíni értékesítésből származó összegét, azaz összesen mintegy 150 millió forintot ajánlott fel az árvízkárok enyhítésére. A támogatás felhasználását az Ökumenikus Segélyszervezet koordinálja. Szolidaritási akciót hirdet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a közel-keleti humanitárius válság miatt. Már több mint 1 millió embernek kellett elhagyni az otthonát. Súlyosbítja a helyzetet az alapvető infrastruktúra kritikus mértékű pusztulása, mely Libanon déli területeiről terjed észak felé. A változó biztonsági helyzetben gyorsan kell reagálni a belső menekültek között felmerülő igényekre és szükségletekre. A 1353-as adományvonal hívásával, illetve bankkártyával vagy átutalással, közel-kelet megjelöléssel kifejezhetjük szolidaritásunkat a katasztrófa károsultjaival. Továbbra is Libanon elhagyására kéri az ott tartózkodó magyar állampolgárokat a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely megismételte, a közel-keleti konfliktus miatt minden érintettet arra kér a kormány, hogy regisztráljon konzuli védelemre. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Felhívta a figyelmet arra, az Unió most dönt arról, hogy büntetővámokat vet ki a kínai gazdaságra, amit hazánk ellenez. Óriási veszély a gazdasági hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene, mert ez a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés, fejtette ki. A gazdasági semlegességet sokan nem nézik majd jó szemmel, de jövőre már 3,5% lett a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkaadók emeljék a béreket a magasabb árak miatt. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. A közel-keleti helyzetről azt mondta, az ottani háború levét mindjárt megisszuk, ennek eredménye a forint gyengülése. Arról is beszélt, az orosz-ukrán háborúban nincs esély a békére a két fél álláspontja miatt. Egy ilyen helyzetben a nemzetközi élet szereplői terelhetik a béke irányába a konfliktusban résztvevőket, tette hozzá. Ennek az az eredménye, hogy a kínaiak és a brazilok vezetésével megalakult a békebarátai csoport, jelezte ugyanakkor azt is, sok múlik a közelgő amerikai elnök választáson. A francia elnök pessimista megjegyzéseket tett az Európai Unió gazdasági jövőjéről a berlini globális párbeszéd konferencia egyik panelbeszélgetésén. Emmanuel Macron szerint az Amerikai Egyesült Államok és Kína is sokkal előrébb jár bizonyos kihívások kezelésében, és könnyen végleg hátrahagyhatnak bennünket. Az Unió 2-3 éven belül teljesen kiesett a világpiacról, ha a megszokott gazdasági menetrendet követi, ez pedig az EU széteséséhez vezet, fejtette ki. Bekérette Németország magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminiszter a szerda esti beszéde miatt. Szijjártó Péter szerint az elhangzottak sértőek Magyarországra nézve. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott megemlékezésen diplomaták előtt arról beszélt, a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetése pedig egyszerű színjáték volt. Augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Már több mint 3000 családnak fizettek ki támogatást napelemes rendszerek telepítéséhez a Napenergia Plus programban. Az eddig megítélt forrásmennyiség tizedét közelítik az átutalt összegek, összesen 7 milliárd 850 millió forint értékben. Végül az időjárásról, holnap a hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, elszórtan előfordulhat még eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wolesbenek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián. Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2012. januárjában elhangzott beszélgetést hallják, melyben Lóczi Tamás atya és a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai a helyes önértékelésről beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A Hitvalló mai adásában Szögecki Sára, Pálinkás Máté és Takács Máté beszélgető társaim. Az, hogy az ember hogyan látja önmagát, az nagyban befolyásolja egész érzelmi, valamint lelki és szellemi fejlődését. Az egészséges önkép és a helyes önértékelés olyan dolgok, amelyre mindenkinek, így a fiataloknak is nagy szükségük van. Mai adásban az önképről, a helyes önértékelésről szeretnénk kicsit beszélni, elsősorban talán arról az oldalról, hogy mi milyennek is látjuk magunkat, aztán ennek nyomán mit tapasztalunk környezetünkben, leginkább a fiatalok, mint kortársaink életében, életvitelében, megnézve azt, hogy mindez milyen hatásokat gyakorol az ember életébe a helyes vagy a helytelen önértékelés, és hát a végén pedig szeretnénk mindezt egy olyan keresztény színezetbe állítani, hogy Isten hogyan lát bennünket. A helyes önértékelés és az önkép megismerése szempontjából van egy nagyon vidám és ugyanakkor sokat mondó játék, amelyet közösségekben is eljátszhatunk. A játéknak a következő a leírása. Képzeld el, hogy a fényképed megjelenik a helyi napilapban. Miről szólna az alatta lévő cikk? Mi is az adás elején ezt szeretnénk egymástól megtudni.
Elég sok területen mozgok így az életben, és az egyik dolog, ami így eszembe jutott, az valamilyen versenyeredménnyel kapcsolatos cikk lenne. Már volt is erre példa, például rajzversenynél jelent meg a nevem, illetve még ami másik terület, amiben én buzgalkodom, az a cserkészet, és egyik alkalommal erdélyi cserkészeket fogadtunk, és akkor is szintén volt arra példa, hogy így az újságba belekerült a nevem. Olyan érdekes, hogy ilyenkor mindig a nagymamám hogy hozza, hogy jaj, nézd már, mert külön megőriztem neked ezt a cikket, le is vagy benne fényképezve, és tedd el emléknek, milyen jó lesz ez majd. És először úgy elgondolkozok, meg legyintek rá, hogy hát jól van, most büszke rám, mert az unokája vagyok, de utána meg, hogyha jobban belegondolok, akkor igen, szóval ezek az életnek azok az örömei, amelyekből aztán táplálkozni tudunk. Hogyha nem tudunk örülni annak, hogy ilyen kis cikkekbe belekerülünk egy újságba, amelyet egyébként az ember minden nap kap, akkor utána nem leszünk arra méltóak, hogy a nagyobb ajándékokat és örömöket is megbecsüljük.
Hogyha én bármi kapcsán bekerülnék egy újságba, biztos, hogy sem a kép, sem a cikk nem rólam szólna. Tehát ezt mindig úgy tudom elképzelni, hogy van akármilyen társadalmi megmozdulás, vagy valami, ott készítenek egy képet, esetleg egy, mondjuk a színpadot lefotózzák, vagy akik beszélnek, stb. Én pedig ott az arctalan tömegbe úgy valahogy osz, hogy a kép elsétálok arra, vagy valami, és így rákerülök a képre. Nem, ugye meg az következik, hogy a cikk sem rólam szól. Magamfajta ember általában nem kerül előtérbe, de ez így is van rendjén.
Sárihoz is és Mátéhoz is egyformán csatlakoznék. Különböző versenyeredmények, illetve zenei programok kapcsán kerültem már én is az újságok hasábjaira. Viszont ott is, tehát nem rólam szólt az egész, hál' Istennek, hanem meg volt említve az esemény, és ugye hát, hogyha fel kell sorolni helyezetteket, vagy résztvevőket, akkor ott volt megemlítve a nevem. Azért jó az, hogyha valami közösségi megmozdulásról az újságban hírt adnak, mert így, aki olvassa, az is egy kicsit talán beleélheti magát, vagy egyszerűen csak egy pozitív élmény lehet számára, hogy na hát, ilyen dolgok is történnek a városban, nem is tudtam, hogy milyen versenyeket rendeznek, vagy milyen, bármilyen más közösségi megmozdulások voltak a városban, és ez jó, hogyha az emberek ilyenekről tudnak.
Én azt hiszem, leginkább úgy tudnám elképzelni magamat az újságban, egy cikkben, hogy ha valahol valakinek tudtam segíteni valamiben, hogy talán arról szólhatna, hogy volt valaki, aki segítségre szorult, és talán másokkal együtt tudtunk neki segíteni. És akkor erről megjelenne egy cikk, ami leginkább arról szólna, hogy másokat is bátorítson arra, hogy segítsen, ha tud a dolgokban. Ez a kis játék leginkább arról szólt, hogy magunkat egy ilyen szituációban hogyan és miképpen látjuk. Mi az az első dolog, ami eszünkbe jut, anélkül különösebben készültünk volna erre a játékra. Tehát mi az, ami ott valahol a tudattalanunkban lappang önmagunkról, önmagunkat kívülről látva képként. Sokszor ez a kép nem egyezik meg arról, amit mások látnak rólunk, de minden bizonnyal, hogy ha az lett volna a feladat, hogy egymásról írjunk cikket, akkor más témában írtuk volna esetleg ezt a cikket, nem abban, a témában, amit saját magunkról kitaláltunk. Minden esetre ezek a játékok tanulságosak abból a szempontból, hogy az embert szembesítik a saját elképzeléseivel, illetve másoknak róla alkotott elképzeléseivel. Az, hogy egy fiatal hogyan tekint önmagára, nagyban meghatározza az, hogy mit gondol arról, vajon mi a mások véleménye ő róla. Ezek gyakran nem reális önértékelés eredményei, hanem a többi ember által kialakított skatuják. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen jellegű skatujákat alakít ki a világ rólunk, mit látunk környezetünkben. Volt-e esetleg olyan tapasztalatunk, hogy mások önértékelése, személyisége azért vált olyanná, amilyenné vált, mert a környezetének hatása volt ő rá?
A környezet szerintem mindig befolyással van az egyénre, viszont az, hogy milyen irányba, vagy milyen módon, milyen mélységben befolyásolja, az viszont függ az egyén személyiségének az erősségétől. Az mindenképpen relatív, hogy látják az embert kívülről, mert ahány ember lát egy másikat, annyi féleképpen látja. Nyilván kialakítunk a másikról egy képet, akkor is, hogyha csak egy percre láttuk, akkor is, hogyha évek óta ismerjük, és nyilván a kettő nem ad ugyanolyan hiteles képet. Ezért fontos talán figyelembe venni ugyanazt, hogy mit gondolnak rólunk emberek, de sokan, főleg akik hajlamosak elsőre ítélni, akár megítélhetnek minket hamisan úgy is, hogy például csak egy rosszul elkapott pillanatunkat, vagy kis botlást, nem éppen összhangban lévő cselekedetünket látják, és az alapján ítélnek meg, ami pedig nem a valóság. És hogyha ez az ítélet rám hat, akkor mindenféleképpen negatívan befolyásol engem, és a személy is, tehát a magamról kialakított képemet is negatívan befolyásolja. Tehát úgy gondolom, hogy fontos azt látni, hogy mennyire hiteles lehet az a vélemény, amit mondjuk mondanak rólunk az emberek. Így aztán jó az, hogyha befolyásolja az embert a közösség, de nem mindegy, hogy milyen közösség. Nem az a fontos, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja.
Azt gondolom, hogy talán az életünknek a szerves része az, hogy mások gondolatokat meghallgatunk, és hogy elgondolkozunk-e azon, hogy érdemes-e arra hallgatni, amit ők mondanak, vagy esetleg maradunk a mi véleményünknél. Sohasem voltam egy föltétlen lázadó ember, elfogadtam mindig azt, amit mondott nekem, meg diktált igazából a környezetem, a család, menjünk túrázni, jó, persze, menjünk, mindig lehetett engem vinni kalandokra, kapható voltam sok mindenre, és mostanában kezdem azt észrevenni magamon, hogy makacsodok. És érdekes dolog az, hogy rengeteget hallok így, most például mondjuk így családon belül olyan dolgokat, mondjuk esetleg akár sportkultúrában, viselkedési normákban, vagy esetleg alaki problémákban, amelyek nem... Tehát azt gondolom, hogy azok nem igazak. De ugyanakkor meg tudom, hogy van bennük valami. Nem feltétlen kell mindig maximálisan azt követni, amit mondjuk esetleg a mások mondanak, hogy te hogy nézel ki, hogy mondjuk például, hogy lehet ilyen alakod. Tehát, hogy nem azt kell mondanom, hogy innentől kezdve hihetetlen fogyókúra mániás embernek kell ettől válnunk, csak hogy igen, kell, hogy legyen fülünk arra, hogy igen, bizonyos dolgokra érdemesebb lenne figyelni, mondjuk esetleg azt, hogy kevesebb nasolnivalót teszek, vagy tényleg az, hogy elkezdek valamit egy kicsit többet sportolni, de az, hogy én minden nap azon rágódjak, vagy mi minden nap azon rágódjunk, hogy esetleg hogy nézünk ki, vagy hogy milyen előítéletekkel néznek rám mások, ezeken egyszerűen nem érdemes rágódni, mert akkor ebből fog állni az egész életünk, és nem fogunk tudni semminek se örülni.
Régebben azt gondoltam arról a mondatról, amit most Sári utoljára mondott, hogy nem érdemes azon rágódni, hogy milyen előítéleteket szórnak ránk az emberek, hogy ez nagy képűség és önzőség is, hogy lehet ilyet gondolni. Jaj, ne nézi, Sári, egyetértek veled. Szóval viszont ez pont, hogy nem ettől válik az ember azzá, hanem hogyha elfogadja a saját maga korlátait és erényeit, akkor lesz egy olyan összhang benne az elfogadásból, hogy túl tud, vagy felül tud emelkedni azon, amit mások esetleg valótlanul mondanak róla, mert tisztában van azzal, hogy mi igen, hát igen, ez hiányosságom, és mi az, amiben viszont talán nincs igazatok, de hogyha megismertek, akkor talán máshogy gondoljátok, és ettől pont, hogy nem önzővé válik az ember, hanem talán sokkal nyitottabbá az összhangból fakadóan.
nem csak negatívan tudnak minket befolyásolni, a környezetünknek a mondatai, amin valóban nem szabad túlságosan rágódni, ha azok előítéletek, hanem vannak pozitív befolyásoló tényezők is, például példaképek, akiket mi választunk, és akiknek a szavára adunk, meg akinek a személyiségét szívesen követjük. Emlékszem arra, hogy nekem nagyon sokat adott kamaszkoromban, éppen a cselkész mozgalmon belül az egyik vezető, akinek a személyisége, aki nálam idősebb egy 6-8 évvel, azt mondtam, hogy ilyen felnőtt akarok én is lenni. Tehát láttam azt, hogy gerinces, becsületes, egyenes, tisztességes, határozott, stb. És akkor, ahogy az ember valamit kiválaszt egy mintának, egy példaképnek, úgy szépen lassan, persze önmaga korlátait nem tudja túllépni, de mégis úgy hasonul hozzá, úgy lassan. Ahogy hallottuk nemrég egy lelki gyakorlaton, épp az iskolában, hogy amilyen mintát nézel, sokáig ugye úgy gyógyította meg a történetnek az egyszerű legénye, a királynőt, aki beteg volt, hogy egy egészséges testet, alakot, egy bábot kellett néznie, és amivel azt nézte minden nap, azt szugerálta magába, annak itta magába a gondolatiságát, az egészséges dolgoknak, ő maga is visszanyerte az egészségét.
Nemrég ma egy barátom azt mondta nekem, hogy Máté, én szeretnék tőled tanulni. Most egy ilyen dolog engem alapból falhoz vág, mégpedig amiatt, mert ugye sokáig úgy ítéltem meg az alázatosságot, mint létezőt. Ennek hatásai máig is érződnek, hogy azt jelenti, hogy én senki vagyok, semmi vagyok, bennem semmi jó nincs. Minden jó, ami esetleg általam történik, azt Isten teszi, és csak felhasznál rá, mint ugye a sarat, amikor a vakot meggyógyította vele. Belegondoltam abba is, hogy ha valaki elismerő véleménnyel illet, valamit követni szeretne bennem, akkor el kell fogadnom, hogy ő ezt így gondolja, tehát nem urakhatom le érte, de ennek ellenére közölhetem vele azt, hogy bocs, tőlem nincs mit tanulni. Jó, a keresztény élet példa az mindenképp, de a keresztény élet példát nem én adom, hanem Krisztus adta. Tehát ilyen szempontból is, hogy ugye az ember példakép, mert egy dolog, hogy az ember példaképeket keres, példaképeket követ, de amikor belekerül abba, hogy ő maga válik példaképpé, hogy valaki őt szeretné követni, belőle szeretne meríteni, hát hogy mondjam, az valamivel másabb. Abban is felelős az ember, hogy milyen példaképet választ magának, de amikor példakép, az még nagyobb.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a küldetésünk, a keresztény küldetésünk éppen az, hogy egyre inkább Krisztusivá váljunk. És hogyha valakit azért követnek, meg azért példa, mert egyre inkább Krisztus sugárzik róla, akkor az pont nem az önteltségének a kiteljesedése, hanem éppen az igazi alázatának a győzelme, amikor hagyta magán keresztül az Istent működni. És már is jutottunk ahhoz, hogy milyen a keresztény önbecsülésnek a témaköre, hogy mi, amikor az önbecsülés önértékelés témájáról gondolkodunk, meg arról beszélünk, akkor nem tekinthetünk csak pusztán ilyen világi oldalról, mint ahogy eddig vizsgáltuk a dolgot, hanem kell tudnunk látni azt, hogy a Biblia milyen emberképet állít elénk, és ennek függvényében hogyan és miképp látjátok helyesnek az önértékelést, vagy egészségesnek.
Az alázatos újfajta definíciójában azt jelenti, hogy az ember helyesen látja és ítéli meg a saját helyét a teremtett világban. Tehát ez a helyesen látás azt jelenti, hogy se több, se kevesebb. Tehát el kell fogadnia, hogy gyarló, véges ember, de ennek ellenére azzal, hogyha valaki a teremtményt lekicsinli, a teremtményt megalázza, azzal a teremtőnek szól vissza, hogy mit alkottál, selejtett, akkor ki vagy te, talán mégsem vagy tökéletes? És ilyen dologgal vádolni Istent a káromkodás egyik legszörnyűbb módja.
Mikor esténként leülök az ágyamra, végignézek a szobámon, megnyugszok, és utána kinyitom a Bibliát, félelmetes, de mindig olyan részt találok, ami mindig beletrafál. Tehát pont tökéletesen arra a lelki állapotomra passzol, és ezek azok a dolgok, vagy mondatok, vagy akár egy-egy szó, amelyek nekem nagyon sokat jelentenek. Tehát a Biblia, akármennyire azt gondolnánk, hogy hát ez egy élettelen tárgy, az nem lát minket, de mégis valahogy ott vannak benne azok a mondatok, gondolatok, amelyek nagyon is azt mondják, hogy De igen, én igenis látlak téged. Ezt Isten üzeni, ugye a Biblián keresztül. Olyan hihetetlen jó ez a szó, hogy sugalmazás. Tehát, hogy Isten ezen a könyvön így gyakorlatilag nem a szemünkbe vágja, nem a hátunk mögött mondja, hanem hogyha én nyitott vagyok rá, akkor megsugalja nekünk, hogy mi az az irány, amiben neked menni kéne, mi az, amin változtatnod és alakítanod kellene.
Egyszer hallottam egy igen érdekes dolgot, hogy ugye az igében Jézus Krisztus jelen van, hogyha nem is annyira teljesen, maga teljességében, mint az eukarisztiában, de azért ott van. És hogyha az eukarisztiánál a minisztráns gyerek figyel arra, hogy a tárcával ne engedje, ugye még az oltári szentség morsái, és hogy leessenek, akkor nekünk, akik a Bibliát olvassuk, vagy akár elmegyünk a templomba az evangéliumot meghallgatni, akkor mennyire oda kell figyelnünk arra, hogy egy szó, egy apró morsa se hújjon félre.
Barsi Balázs atya egyik könyve kapcsán jutott ez a gondolat nemrégen szemem elé, hogy Pál apostolnak azt hiszem az első korintusiakhoz írt levelében van ez leírva, hogy mi tulajdonképpen Krisztus gondolatainak a birtokában vagyunk. Szóval tulajdonképpen a Bibliában minden le van írva, ami ahhoz kell, hogy mind jobban Krisztus másaként tudjunk élni a világon, az ő tetteit és az ő szeretetével próbáljunk megszeretni. És valahogy talán ez lehet számunkra, keresztény emberek számára a legnagyobb példa és cél.
Azonban szerintem az is nagyon számít, hogy vannak olyan helyzetek, amikor viszont nagyon is fel kell figyelnünk arra, hogy a többi ember mit közvetít felénk. Most az elmúlt időszakban volt egy betegségem, és az elején úgy lefeküdtem az ágyra, és ez most kicsit, hát nem is tudom, hogy fog hangzani, de eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha kiderülne, hogy egy gyógyíthatatlan betegségem van. És eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha én most itt körülbelül 2 hónap után mondjuk esetleg tényleg meghalnék. Eléggé rossz lelki állapotban voltam, és lehet, hogy ez most furán is hangzik, de utána jöttek a kis apró ajándékok, egy-egy gyógyító gondolat, esetleg egy e-mail, egy telefonhívás, és utána kiderült, hogy imádkoztak értem. Nagyon sokan. És végül is kiderült, hogy igazából semmi komoly bajom nincsen, és semmiképp se fogok 2 hónap múlva meghalni, és elgondolkoztam, hogy a csodába, hát engem ennyire szeretnek az emberek, van értelme az, hogy én most itt vagyok, és hogy tehát, hogy érdeklek én bárkit is, és hogy ezek az emberek, ezek úgy számítanak rám. És innentől kezdve jött egy fordulópont, amikortól meg azt mondtam, hogy nem, én továbbra is vissza akarok menni, emberek közé szeretnék menni, ugyanúgy szeretnék velük beszélgetni, és élni az életemet, mint ahogy eddig, azt kivéve talán, hogy most már ez is egy jó lecke volt számomra, hogy megtanultam azt, hogy sosem szabad magunkat alábecsülni, és hogy a végső kétségbeesésig menni, hogy rám itt már nincsen szükség. Mert lehet, hogy esetleg mondjuk csak egy embernek, de lehet, hogy sokkal többnek van az én személyiségemre, vagy esetleg egy mosolyra, vagy akár egy példára is szüksége.
És ennek igazolásaképpen, Sári, azt se felejtsd el, hogy amíg otthon voltál, addig néhány jó szavaddal megmentettél egy embert a kisiklástól. Ezt ne felejtsd el. Szóval igen, szükségünk van rád.
Szomorú tapasztalat az, hogy a világ ettől a szemlélettől eltérően inkább a televízióból meg a médiából választ példaképeket, illetve hagyja, hogy azok legyenek hatással rá. A filmek még csak fokozzák a bennünk rejlő alacsony rendűségi érzést azáltal, hogy elhitetik velünk, a mi életünk nem olyan izgalmas, elbűvölő, mint a híres embereké. Ez az a veszélyes csapda, amiben sokan beleesnek, amelynek a végén sokszor depresszió, vagy éppen ennek az ellentéte túlzott önértékelés, sokszor vakmerőség fakad. Mi keresztények, ahogy elhangzott, engedjük magunkra hatni Isten igéjét, amely teremtő erő. Nem csak a világ megalkotásakor létrehozta az eget és a földet, meg az élőlényeket, hanem minden nyitott szívű embernek az életében is teremtő erővel hat. Krisztus meghalt érted, hogyan lehetnél értéktelen? Krisztus meghalt értem, hogyan lehetnék értéktelen? Érdekled az Istent. Ezek azok a nagy igazságok, amelyek megóvnak bennünket attól, hogy túlságosan alacsonyan, vagy túlzottan értékeljük magunkat. Reméljük, hogy a mai adásra egy kicsit közelebb tudtuk vinni a kedves hallgatókat is ahhoz, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek egy mai fiatalnak a szívében, lelkében vannak, és hogyan látjuk mi ezt keresztény szemmel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, Lóci Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.